Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és karácsonyhoz közeledünk, ezt ugye mindenki tudja, és van néhány dolog, ami nekem olyan furcsán, ismerősen is, de mégis furcsán is cseng, így mondják, hogy betlehemes, meg betlehemezés, meg ilyenek. Hát ezek kapcsolódnak mindnyájunknak valamihez, de a mai témám az valójában, amit kellene mondanom, betlehem. Nem betlehemezés, vagy betlehemes, hanem Betlehem szerepe, vagy a megváltó szerepe, aki Betlehemben érkezett el. Kicsike falucska, de roppant fontos. És ezt szeretném, ha ma egy kicsit jobban látnánk. Mondhatnám azt is, hogy hogy lehet egy ilyen pici falucska, városnak nevezik időnként, de azért abban az időben úgy lehet még 1000 fős lakossága sem nagyon volt, amikor az Úr Jézus elérkezett ide a földre. Szóval egy kicsi település. De komoly jelentősége van a számunkra. Remélem egyre jobban fogjuk érteni, hogy az igében ezt látjuk. Arra kérnék most majd mindenkit, hogy az Isten igéje iránti tiszteletből ezt fennállva olvassuk együtt. És bár nagyon-nagyon ismert rész, ezért különösen könnyű a figyelmünknek elterelődni, meg hát ez már egy részét kívülről is tudom, meg énekelni is szoktuk, meg így és így, de Lukács evangéliumának második részéből fogom felolvasni az első 11 verset, ki is vetítem, de hogyha valakinél nála van a Bibliája, az annál jobb, simogatva, vagy lapozgatva, vagy ahogy tetszik. De ki is vetítem a könnyebb követhetőség érdekében. Tehát egy nagyon-nagyon ismert beszámolót fogok felolvasni, vagy olvasunk el együtt, de kérlek, annál inkább próbálj meg odafigyelni rá. Valamiért nem akar nekem lépni. Aha. Most fog. Most ott van, azt látom. Csak lépni nem akar. Ezt nem kell bekapcsolni, mert ez olyan. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki. Írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Quirinus volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből származott. Hogy összeírják jegyesével Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. Te fogod léptetni? Köszönöm. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte első szülött fiát. Bepolyálta és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Eddig olvastuk, most imádkozunk. Uram Jézus, én tudom, hogy nem vagy te az adósunk nekünk. Mi vagyunk a te adósaid, én igen. Szeretnék abból valamennyit visszaadni olyan módon, ahogy szerethetem a nyájadat, a gyülekezetedet, az igédet, és továbbadhatom, amit megértettem, bárcsak táplálékká válna mások számára is, ahogy nekem azzá vált. Áld meg most, kérlek, ezt a rövid időt. Amen. Foglaljatok helyet, kérlek. Szóval Betlehem falucskának a fontosságáról szeretnék beszélni. A kérdés az talán, hogy miért Betlehem? Miért Betlehemre esett a választás az összes város vagy lehetősége közül, hogy a megváltónk megszülessen? Lehet, hogy valaki szerint Jeruzsálem sokkal jobb választás lett volna arra, hogy a megváltó megszülessen. De Betlehem? Tudom, hogy a neve kapott már egyfajta ilyen felhangot vagy csengést, amit itt az elején emlegettem. De egy ilyen kicsika falucska miért adna helyet egy ekkora hordaerő, ekkora jelentőségű eseménynek, ami az egész világtörténelemre kihat, aminek ilyen örökkévaló következményei vannak. Lukács azt mondta, hogy József és Mária Augustus császár rendelete vagy utasítása alapján voltak Betlehemben, ahol Jézus megszületett. Elrendelte, hogy népszámlálást kell tartani. Mindenkinek a saját városába, ahova a családja szerint tartozott, vissza kellett menni, hogy regisztráltassa magát. De nem hiszem, hogy az volt a vágya a császárnak, hogy tudja, hogy hol hányan laknak. Valószínűbb, hogy nem akart lemaradni egyetlen fillér adóról sem. Ezért történt az ő részéről, ezért utasította őket. Természetesen József és Mária is megtették ezt a körülbelül 145 kilométeres utat. Itt azt mondják, hogy felmentek Názáretből, de valójában dél felé történik. De ha valaki Budapestre megy, akárhonnan megy, felmegy Budapestre, nem? Szóval felmentek Názáretből Betlehembe. Ahhoz, hogy ennek megértsük a jelentőségét, bele kell tekintenünk az Ószövetségbe. Ott felfedezhetjük, hogy Betlehemnek a története hogyan tette a legalkalmasabbá, tökéletesen megfelelővé a helyi arra, hogy a megváltó megszülessen. A Betlehem neve az Ószövetségben 41-szer fordul elő. Nem számoltam meg mind az összeset, hanem hogy csináltam szerintetek? Igen, igen, a bibliai alkalmazás Betlehem szó. Úgy is nevezik egy kicsit kevésbé ismert szóval, hogy konkordancia, és akkor ott kiköpi, hogy itt szerepel először. Ez a biblia tanulmányozásánál egyébként nem kis dolog. Egy bizonyos szó hol szerepel először, milyen összefüggésekben van, és akkor az értelme mélyebb, gazdagabb megértést ad és mutat. Na, szóval konkordanciából 41 alkalommal szerepel összesen 12 könyvben, ezt magam is megnéztem, és körülbelül 1300 évet ölel föl. Először, amit ezzel a várossal, vagy ezzel a kis településsel kapcsolatban látunk, az az, hogy ez a fájdalom helye. Ez a fájdalom helye, már a kezdetekkor is. Az Ószövetségnek az egyik kiemelkedő női szereplője Ráhel volt. És az ő halálának a feljegyzése talán az egyik leghosszabb női gyászhír, vagy gyászjelentés a Bibliában. Ott szerepel először Betlehemnek a neve. Ott arról olvashatunk, hogy mi történt ezzel a csodálatos asszonnyal, amikor megszülte a második fiát. Ráhelnek összesen két fia volt. Hogy hívják a két fiát? József és Benjamin. Benjamin születésekor mi történt? Ezt olvassuk. Azután elindultak Jákob és a családja Bételből. Már csak rövid út választotta el őket Efratától, amikor Ráhel szülni kezdett. A szülés azonban nehéz volt. Ez ma nem akar működni nekem. Légy, léptess egyet, Betty. A nehéz szülés közben ezt mondta neki a bába: ne félj, mert most is fiad lett. Amikor már-már elszállt belőle lélek, mert haldoklott, Benóninak nevezte el a fiát. Az apja viszont Benjáminnak nevezte el. Így halt meg Ráhel, és eltemették az Efrátába, azaz Betlehembe vezető úton. Hát ez az első fájdalmas beszámoló Betlehemmel kapcsolatban. Ráhel Krisztus előtt körülbelül 1700 évvel élt. És akkor halt meg. Segítséget kapok? Egy pici jelen van benne, lehet, hogy azzal van a baj. Jákob soha nem feleltette el Ráhelnek a halálát. Kb. 30 évvel később, mielőtt ő is meghalt, így idézte fel Betlehemben a fájdalmát. mert amikor Paddánból eljöttem, fájdalmamra meghalt Ráhel útközben Kánaán földjén, amikor már csak rövid út választott el Efratától, ott temettem el az Efratába, azaz Betlehembe vezető úton. Ez Betlehem. Ez az első, a fájdalom helye. De a történet folytatódik. Körülbelül 1100 évvel Ráhel halála után egy csodálatos ószövetségi proféta, Jeremiás, ezt írta. Ezt mondja az Úr, hangos jajgatás hallatszik Rámában, és keserves sírás. Ráhel siratja fiait, nem tud megvigasztalódni, mert nincsenek többé fiai. Elég homályosnak tűnik így elsőre ez a szakasz, amíg el nem jutunk Máté evangéliumába. És Máté evangéliumában Máté összekapcsolja Jeremiás szavait egy újabb nagy fájdalommal, ami Betlehemben történt. Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra robbant, elküldte embereit, és megöletett Betlehemben és annak egész környékén minden két esztendős és ennél fiatabb fiúgyermeket, ahhoz az időhöz mérten, amelyet a bölcsektől megtudott. Ekkor teljesedett be az, amit Jeremiás prófétált, hang hallatszott Rámában, nagy sírás és jajgatás. Ráhel siratta gyermekeit, és nem akart megvigasztalódni, hogy már nincsenek. Bizonyos hagyományok azt tartják, hogy Betlehemben ez a mészárlás ez több ezer gyermeket érintett. De ha maga a település 1000 fős volt maximum, valójában nagyon magas volt a csecsemő halandóság abban az időben, akkor nagyjából egy olyan maximum 50 gyermeket, ha érinthetett. Tehát a hagyomány önmagában túlzás, de attól ez még borzalmas. Rémtett. Mert egyetlen gyermek halála is tragédia. Máté összekapcsolja Jézus születését Ráhel fiainak a halálával. Visszatekint Jeremiásra, Jeremiás meg egészen visszamutat Mózes első könyvének 35. fejezetére. Ugye milyen gyönyörű a Biblia? Ugye milyen gyönyörű Isten beszéde? Az fájdalom, ami onnan kijön. Évezredeket ölel föl ilyen módon. A Teremtés könyvében elkezdődik egy szál a Szentíráson keresztül, és egészen Krisztus születéséig ér. Betlehem falucskájáig. Talán ezen a ponton az a kérdés, hogy hogyan lehet összeegyeztetni az Úr Jézus dicsőséges földre jövetelét ezeknek a két éves, meg annál fiatalabb fiúknak a lemészárlásával. Hogyan? A halál meg az életnek az ellentéte. A halál és az élet ellentéte. Ez annak a megváltásnak is a képe, amelyet Jézus születése hirdet nekünk. Nem Isten a felelős ezeknek a gyermekeknek a haláláért, de ő a felelős azért, hogy elküldje a világ megváltóját, elküldte a világ megváltóját. Egy olyan valakit, aki a saját életével és halálával teszi lehetővé a számunkra, hogy életet nyerjünk. A saját életével és halálával teszi lehetővé azt, hogy akik fizikailag meghalnak, mégis örök életet nyerjenek. Itt van egy csecsemőnek a születése, akinek az egész léte nem ott kezdődött Betlehemben, hanem az örökké valóságból, ahogy János mondja, kezdetben volt az ige, és Istennél volt az ige, és Isten volt az ige, és az ige testé lett, és közöttünk lakozott. Nem ott kezdődött a léte, de valahogy a megjelenésével ő eljött, hogy ennek a borzalomnak véget vessen, ami itt van. lehetővé teszi neked is, meg nekem is, hogy egy napon Isten letöröljön a szemünkről minden könnyet. Ezt így mondja a Jelenések könyvében. Nincs ott. Letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Jézusban igazi életet találsz ebből a bűntől fertőzött fájdalmas világban. Életet, a halál, az életnek és a halálnak a története ez. Na én most megállok egy kicsit, jó? Uram Jézus, szükségünk van arra, hogy ezt a te egyszerű, tiszta, világos igazságodat jól lássuk. Könyörülj most rajtunk, főleg rajtam. Szóval az élet és a halál története. Jézusban igazi, igazi életet találsz. Ebben a bűntől fertőzött, fájdalmas világban. A karácsony története rámutat erre, mivel a központja Betlehem falucskában van. Tehát Betlehem a fájdalom helye. Köszönöm. Milyen jó, hogy nem sok ezer ember előtt állok, ugye? Hanem a családom előtt. Tudjátok, az Isten igéje olvasásáért az Isten iránti tiszteletből állunk föl. Az ige hirdető iránti tolerancia, vagy elfogadás, vagy elviseljük, akkor visszaülünk a helyünkre. Ezt ilyenkor mondom, amikor itt vagyok, mikor ott ülök, akkor nem mondom, de... Szóval a fájdalom helye először Ráhel halála és a gyermekeknek ez a súlyos lemészárlása, de nem csak a fájdalom helye, hanem a kiválasztás helye is. Nem véletlenül Betlehem is, nem mellékesen Betlehem. Mindez Isten szuverén akaratának és az ő tökéletes eltervezésének a része. Figyeld meg a történetet, hogy folytatódik. Sámuel első könyvéből fogunk mindjárt olvasni egy történetet, amely a legtöbbünk számára nagyon ismerős. Ez valójában Dávid király kiválasztásának az ideje. Kiválasztás ideje és helye, mondom Betlehemről. Ebből a kis Betlehemből származott, mondhatni így, Izraelnek a legnagyobb hőse az emberek közül. Sámuelt a prófétát Isten elküldte Betlehembe, Isai házába, hogy válassza ki, kenje föl azt a királyt, akit Isten kiválasztott, aki majd valahogy Saul király helyébe lép. Talán nem látszik elsőre így, de Sault az emberek akarták, és mondhatni így, ők választották Dávidot, Isten választotta. Dávidot Isten választotta királynak. Szóval elmondja a 16. fejezetben, hogy jött el oda, hogyan megnézte jó alaposan az összes fiút a családban, aztán végül mégiscsak Dávidra esett a tekintete, és Isten választását felismerte ebben a feszült helyzetben, és akkor ezt mondta neki ebben a ponton az Úr, rajta a prófétának, kent föl királyá Dávidot, mert ő az. Sámuel pedig fogta az olajos szarut, és testvérei körében fölkente őt. Dávid lett Izrael felkent királya. Ott állt egy fiatal ember, akit így is ismerünk, hogy az Isten szíve szerint való férfi, aki egy betlehemi pásztor fiúból lett Izrael királya. Csodálatos történet Betlehemből indulva. Azért mondogatom ezt így, mert biztos halljátok a hasonlóságot, nem hiszem, hogy mindent mondanom kell, de azért valamennyit igen. Betlehem Dávid városaként vált ismerté. Jézust pedig Dávid fiának hívják. Betlehem városán vagy falucskáján keresztül érkezett. Látod? Látod? a mi drága megváltónak a származását? Nem pártus herceg, mint ahogy nekem azt egy lelkész egyszer egy Isten tisztelet után kifelé menet magyarázta. Egy darabig hallgattam a lelkes beszédét, aztán azt mondtam, hogy tiszteletes úr, nem akarom megbántani. De az Isten káromlása, amit ön mond. Addig lehet ilyeneket mondani, míg a Bibliát ki nem nyitjuk. Egyértelműen Dávid házából Júda leszármazottja, és mondhatjuk még, hogy miből látszik az igazi származása, ami drága megváltunk. Elhallgatott. Nem tudom, változott-e valamit aztán. Akkor ott, Betlehemben 2000 évvel ezelőtt egy másik király született, akit Isten választott ki, és nem csak arra, hogy Izrael királya legyen. Ő a királyoknak a királya, ő az uraknak az ura. Mondhatni így is az egész föld királya. Valamiért nagyon nehezen megy ez nekem, máma. Tehát, mondanám még egyszer, Betlehem a fájdalom helye, másrészt a kiválasztás helye is volt. De ha itt abba hagyjuk az olvasást, akkor lemaradunk valami egészen különösről. Érdekes, hogy Dávid története után hosszú ideig nem hallunk Betlehemről. Aztán valamivel később rájövünk, hogy Betlehem a megváltás helye. Megváltás. Fájdalom, kiválasztás és a megváltás helye. Az Ószövetség egyik csodálatos története a Rút könyvében található. Attól kezdve, hogy Jákob a halál előtt Betlehemről beszélt, ott sem, hosszú évekig nem esett szó Betlehemről. Aztán eljutunk Rút könyvéhez, és ebben a könyvben, ebben a picike könyvben, amelyik összesen 4 fejezetből áll, Betlehem sokszor szerepel. Rút könyve valahogy az Ószövetségben egy gyönyörű képet fest az Úr Jézus Krisztus megváltói művéről. Emlékszel a történetére? Rút, mivel bízott az anyósa Naominak az Istenében, ezért elhagyta a saját hazáját, otthonát, Moábot. És az anyósával ment Betlehembe. Betlehembe, ahonnan ő valamikor az éhínség miatt eljött. Különleges, hogy Betlehemben éhínség. Úgy olvassuk, hogy Isten eltörte a kenyérbottyát. Tudja valaki, mit jelent Betlehem vagy Bétlehem? Van, aki bólogat? Aha. Kenyérháza, ott éhínség. A kenyérháza, erre majd még visszatérek egy kicsit később. Szóval, amikor Naomi és Ruth Moab mezeiről visszaérkeznek, vagy Moab területéről visszaérkeznek Betlehembe, akkor nagyon szegények voltak. Roppant szegények. Lényegében nem volt semmiük. Az akkori szokásoknak megfelelően szükségük volt egy rokonra, aki a gondjukat viseli majd, aki úgy mondom Góél, a megváltójuk, aki kiszabadítja őket a nehéz helyzetükből. Boáznak hívják ezt a rokont, aki előlépett, és aztán megmentette őket a szegénységüktől. Sőt, ennek a picike könyvnek a végén még feleségül is veszi Rútot. Ilyen áldást mondtak akkor Rútra és Boázra. A kapuban lévő egész nép ezt mondta a vénekkel együtt, tanúk vagyunk. Adja az Úr, hogy ez az asszony, aki a házadba megy, olyan legyen, mint Ráhel és Lea, akik ketten építették föl Izrael házát. Gyarapodjál Efratában, legyen híres a neved Betlehemben. Rút Betlehemben vált híressé. Érdekes módon, azonban, ha tovább követed a történetét, azt látod, hogy Rútot legközelebb már csak az Új Szövetségben egyetlen kicsi helyen olvashatod az ő nevét. Hát tudjátok, hol szerepel Rút az új szövetségben? Tessék? Igen, Jézus nemzetség fájában, vagy család fájában. Ezt olvassuk mi. Máté evangélium elején az Úr Jézus család fájából, hogy kik a felmenői. Szalmon fia volt Ráhábtól Boáz. Olyan furcsa nevek, de azért tudjátok, ki volt Ráháb, ugye? Emlékeztek Ráhábra? Jerikó lerombolása, ő volt az a parázna nő, aki a kémeket elrejtette, és ő volt az egyetlen, aki megmenekült. Úgy látszik, feleségül vette őt egy Szalmon nevű férfi, aki Júda törzséből odaérkezett. Szalmon fia volt Ráhábtól Boáz. Boáz fia volt Rúttól Obéd. Boáz feleségül vette Rútot, az előbb az áldást olvastuk. Obéd fia Isai, és Isai fia volt Dávid a király. Látjátok? Belekerült valahogy ez az asszony Jézus Krisztus nemzetség táblázatába. Miről szól így az egész? Az Ószövetségnek a története oda vezet bennünket az Úr Jézusnak a születéséhez. Betlehemben Jákob és Ráhel fájdalma, Dávid kiválasztása ugyanott, Jézust pedig Dávid fiának hívják, Rút pedig valahogy az a nő bekerült Jézus Krisztus családfájába, aki a mi megváltunk. Tudtad ezt? Ami ezeket a történeteket összekapcsolja, az egy icipici falucska, Betlehem. És ahogyan Rút Betlehemben találta meg a megváltóját, úgy mi is. Az angyal pedig ezt mondta nekik: ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, ami az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Betlehemnek a története miatt fontos. Valahogy elő volt készítve, nem véletlen, hogy Betlehem. Aztán még egy dolog, amiben az előbb egy kicsit már belekóstoltunk, a fájdalom, a kiválasztás, a megváltás helye mellett. Szimbolikus jelentősége ez, amit az előbb mondtatok. Betlehem, kenyér, háza. Ezt jelenti. Az Efrata szó pedig azt jelenti, hogy gyümölcsözés. Betlehem falucska tehát a kenyérháza volt. Talán ez is az, ami az Urunkat arra késztette, hogy ezt mondja önmagáról. Jézus azt mondta nekik: én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. És ezt is mondta ugyanott egy kicsit később, abban a beszélgetésben: én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. Az élet kenyere tehát a kenyérházában született, hogy jött el. Egy éhező, szomjazó világba érkezett meg az élet kenyereként. Aki arra nevel minket, hogy gyümölcsöző életet éljünk, erről pedig ezt mondja: az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Efrata gyümölcsözés. Az lesz az én atyám dicsősége. Arra nevel minket, hogy vele élve, neki szolgálva az Atya dicsőségére legyünk. Látod? A mi megváltunk az éhezőknek született. Úgy, mint az élet kenyere. Az elesettek számára született és jött el. Megváltóként érkezett hozzánk. Végül szeretnék még egyet mondani, ez pedig a prófétai kép róla. A prófétai. Újra visszamegyek egy kicsit az Ószövetségbe, és ott is egy úgynevezett kis prófétának, aki nem volt kisebb, mint a többiek, talán csak a könyve rövidebb, mondjuk, mint Ézsaiási, de nagyjából egy időben élt vele, őt úgy hívták, vagy úgy hívják, hogy Mikeás próféta. Mikeás próféta az 5. részének a könyvében, a 2. fejezetében ezt a csodálatos proféciát mondja el. De te, Efratának Betleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között, belőled származik nékem, aki uralkodó az Izraelen, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Itt a Károli Gáspár fordítást választottam a szóhasználata miatt, amelyik talán igazabban adja vissza a tartalmát. Mikeás próféta ezt körülbelül 700 évvel, vagy kicsit több, mint 700 évvel Krisztus előtt írta. Azóta sem nagyon tudta senki aláásni a mi úrunk szülőhelyének ezt a pontos beazonosítását 700 évvel korábban. Nagyon fontos ez, az egyértelmű profécia a helyének a megjelölésével kapcsolatban. Nem tudom, érted-e, hogy ez milyen csodálatos, vagy milyen különleges dolog. Gondolj csak bele, valahogy Mikeás a világ összes országa közül talán az egyik legkisebbet kiválasztott és rátette az ujját. Abban a picike országban 12 törzsnek osztották föl. A 12 törzsből kiválasztott egyet, rátette az ujját, és azt mondta, az a Júda belül lesz. És a Júdán belül pedig azt az icike-picike falucskát, így azt mondta, na ott fog megszületni Izrael királya. És mindezt 700 évvel korábban tette. Egyetlen ember se tudta volna ezt így előre kitalálni. Ha én egy király születésénél jelen lehettem volna valaha valamikor, akkor talán inkább a fővárost választom, mint egy picike falut egyébként nem túl messze Jeruzsálemtől. Valahogy egyikünk se mondta volna, hogy a királynak, a messiásnak Betlehemben kéne megszületnie. Látod? Mikeás nem találgatott. Ő a Szentlélek ereje által profétált, világosan elmondta, hogy 700 év múlva mi történik majd. Amikor az urunk megszületett, akkor Heródes ezt csináltani. Összehívott minden főpapot és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki, a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta, és Mikeást idézik, te pedig Betlehem Júda földje, semmiképpen sem vagy a legkisebb Júda fejedelme városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Nagyon-nagyon okos emberek voltak, akik ismerték az írásokat, és idéztek pontosan Mikeástól. Körülbelül 30 évvel Jézus Krisztus születése után a zsidó vezetők még mindig elismerték, hogy Mikeás szerint a messiásnak Betlehemben kell eljönnie. Így van leírva János 7.42-ben. Nem azt mondta-e az írás, hogy a Krisztus Dávid magvából és Betlehemből jön el, abból a faluból, ahol Dávid élt? Nem ezt mondta? Dehogy nem. Ezt mondja, ez szinte költői a kérdés. Betlehem, ahol Dávid élt? Betlehemet nem lehet kihagyni a Bibliából. Mikeást nem lehet kihagyni valahogy abból a forgatókönyvből, ami a megváltás történetével kapcsolatos, ahol ő pontosan megmondta a messiás eljövetelének helyét. Azoknak, akik szeretik a Szentírást, olvasták, vagy olvassák, azoknak valahogy ott vannak a jelek végig, amik a megváltóra mutatnak. Betlehem egy kicsike falu volt, amire az akkori okos emberek, az írás igén művelt emberek odafigyeltek. Még akkor is, ha lehet, hogy sokan elmentek mellette. Aztán József és Mária Betlehembe jött az összeírásra. Megérkeztek, nagy nyüzsgő település, mindenki a magával a dolgával volt elfogalva. Sehogy sem, senki se tudta, nem vette észre valószínűleg, hogy itt a világ megváltója születik meg, milyen csoda történik. még a dolgukat tették, egyáltalán nem törődtek vele. Amíg a dolgukat tették, egyáltalán nem törődtek vele. A proféta szerint pedig a megfelelő időben és a megfelelő helyen. Na, néhányan talán közületek ezt hallgatva azt mondjátok, hogy Lacikám, ezek jaj, nagyon érdekesek, de akkor mi van? Akkor most mit kezdjünk mi ezzel? Mit jelent a számunkra? Azért, mert amikor az Úr Jézus erre a világra megszületett, az egy vízválasztó volt az egész emberi történelem számára. Ettől a pillanattól, hol így, hol úgy, de még a naptár is megváltozott. Nem csak véletlenül, valahogy megjelent valamikor. Úgy jött el, ahogy Mikeás többek között megmondta előre. Az érdekes tény, hogy hogyan jött el, de az még izgalmasabb igazság, hogy miért, hogy kilépett, miért lépett ki az ő mennyei dicsőségéből. A Filippi levélben ezt mondja, hogy nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő az Istennel, hanem megüresítette önmagát. Rabszolgai formát vett fel. Emberekhez hasonlóvá lett, magatartásában is embernek bizonyult. És ebben az emberi létében engedelmeskedett, tökéletesség, engedelmességben az atyának. Engedelmeskedett a halálig, mégpedig a keresztfának a haláláig. Hogy neked, meg nekem megbocsásson. Mert a bűn zsoldja a halál. A bűnért járt egyenes fizetség, következmény, vas törvény és szabály, a bűn zsoldja a halál. Ezért valakinek meg kellett halnia. Jézus Isten tökéletes fiaként jött el, hogy tökéletes halált halljon, érted is, meg értem is, hogy nekünk ne kelljen meghalnunk. Ezért folytatódhat így ez az ige szakasz. Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. A kegyelme az Istennek a meg nem érdemelt jósága. Az ajándék meg olyasmi, amiért nem tehetünk semmit. Nem lehet érte valahogy nagyszerű cselekedetekkel kiprodukálni valamit, ami jó lesz oda. Az ajándék mögött az ajándékozónak a szeretete meg a szíve van. Ha valamiért én produkálok valamit, akkor a mögött az én teljesítményem vagy cselekedetem van. De ez ajándék, kegyelmi ajándéka. A karácsony a megváltás történetének a földi szakaszának lényegében az első eleme, ahogy eljött az emberiség közébe. Én ünneplem a karácsonyt. Mondhatom úgy is, hogy ünneplem a Betlehemet. Azért, mert valamikor egyszer voltam a Golgotán. Ünneplem a megváltó eljövetelét, mert engem valamikor egyszer megszabadíthatott a bűneimtől. Valamikor egyszer megajándékozhatott egy új élettel. Ha nem jött volna el, nem kaptam volna bűnbocsánatot. De mivel eljött, megbocsáttattak a bűneim. Nekem is, és mindazoknak, akik hisznek benne. És most az életünk a mennybe tart vele. Számunkra a karácsonynak a csodálatos üzenete nem a részletekről szól, bár itt ma azokról beszéltem, bizonyos szemszögből. Nem a részletekben van a lényeg, hogy így mondjam. Bár nagyon örülök annak, hogy ezeket most elmondhattam nektek, úgy, ahogy ma sikerült. Ebből a múltbéli történetből szerintem tanulság van a számunkra. De az a fontos, hogy tudjuk, Jézus egy egészen konkrét céllal jött el ebbe a világba. Ez valahogy a Bibliának a legismertebb verse, és a legjobban mindenfelé. Most ezt még olvashatod fordítva is. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. hogy aki hisz, ő benne el ne veszten, hanem örök élete legyen. Ennél jobban kevés mondat adja vissza. Ha csak ennyi lenne meg a Bibliából, talán ez is elég lenne. A Szentlélek megelevenítő, személyessé tevő munkájából még ennyi is elég lehet. De a kérdésem az, azt mondja, hogy aki hisz, ő benne. Hiszel Krisztusban? Krisztusba vetetted már a bizalmadat? Ott maradhatott volna a mennyből, mennyben, de nem tette, eljött. Azért jött ide, hogy egy legyen közülünk, hogy emberré legyen. A tökéletes istenségét hozta magával, és hozzá felvette az emberi létét. Ő teljesen Isten és teljesen ember földi léte során is. Ha megüresítette önmagát, az azt jelenti, hogy letette a dicsőségét, letette a mindenhatóságát egy időre. De Isten nem változik. Isten változatlan akkor is, amikor emberi testben ide érkezett. És tudjátok, mi a leggyönyörűségesebb a megváltás történetében? Hogy amikor megdicsőülve visszament a mennybe, ezt a megsebzett emberi testét felvitte, és ott ül az Atyaisten jobbján. Emberi testében látható most is, mint a megöletett bárány. Így van a Jelenések könyvében, a beszámolóban. Emberi képviseletben a mennyben. A menny is megváltozott. Addig olyan itt nem volt. Tudod, hogy a legtöbb ember miért nem akar Krisztusban bízni? Miért nem akarja őt követni? Azt hiszem azért nem, mert nem akarják beismerni, hogy bűnösök. Tudom, hogy bizonyos körökben lehet, hogy ez még nem is korrekt politikailag ez a kifejezés, de bibliai. Valahogy nem akarják beismerni, hogy a bűn tönkre teszi őket, pedig összezúz bennünket. Megtört emberekké leszünk a bűn miatt. Kiszolgáltatott, nyomorultakká leszünk, még akkor is, ha hatalom van valakinek a kezében. Herodesnek hatalom volt a kezében. Poncius Pilátusnak hatalom volt a kezében. Valahogy megtörtekké válunk ebben a világban. És erre a megtörtségre nincs más gyógyszer, nincs más segítség, nincs más helyreállás, mint egyedül Jézus Krisztusnak a bűnbocsánata, a vérének a bűnünket eltörlő ereje. A személyes szeretetének a Szentlélek által az átformálódása, hogy lehessen bennünk néha olyan, amiről Attila itt olvasott, az Isten tökéletes szeretetéről az alkalom elején. Az az agapé szeretet, az nem az enyém. Bár azt mondja, hogy szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. Erre a Krisztusra, aki ilyen mélyen megalázta magát, a földi életünk során adott válaszunk az, ami alapján jöhet a Szentlélek az életünkbe és formálhat át. És a megtörtségből, a bajainkból gyógyulást hozhat, a fájdalmainkból a kiválasztottságnak az örömét hozhatja, a megváltó személyes megismerésében. Eljött, hogy elhordozza azt a büntetést, ami nekünk járt. Vannak, akik hosszú listát tudnak ilyenkor felállítani a gondolataikban, hogy miért vagyok én jobb ember, mint a másik. Miért nem megyek gyülekezetbe, mert az ott csak képmutatóknak a találkozási helye. Én ilyeneket szoktam hallani, beszélgetek emberekkel. De ha még itt én vagyok a legnagyobb képmutató is, akkor is Krisztussal lehet találkozni, aki viszont nem képmutató. Isten valahogy nem így értékel minket, hogy mennyivel vagyok jobb Bin Ládennél, vagy mennyire maradok el Teréz anyától, vagy nem tudom. Ő neki más a mércéje. Ő azt mondja, hogy ha 10 parancsolatból egyet megszegünk, akkor az egésznek a megrontásában vétkesek vagyunk. Szokták nekem mondani az emberek, betartom a 10 parancsolatot. Ha nem röstelem, akkor megkérdezem, hogy el tudod mondani mind a 10-et? Azt mondja, ha egyel bajunk van, akkor lényegében az egésszel bajunk van. Márpedig a tökéletesség az valahogy nekünk nem megy. Sem Krisztus megismerése előtt, sem Krisztus megismerése után ugyanolyan nagy szükségünk van arra, hogy a fájdalmainkban a megváltónak a világos tiszteleje átformálást hozzon. Mivel mindenki vétkezett és nélkülözi Isten dicsőségét, hogyan lehetünk Isten dicsőségében? Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban lett váltság által. Őt, Krisztust rendelte Isten engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, vagy áldozatul az ő vére által azoknak, akik hisznek. Hiszel Krisztusban? Ha még nem tetted, hajlandónak kellene lenni megalázni magadat, és elismerni, a bűneim engem tönkretettek, vagy tönkretesznek. Hajlandó lenni, elismerni, hogy a megváltóra van szükségem, hogy a fájdalmaimból kiemeljen. Ha még ezt nem teszed meg, addig valójában mindig Krisztus akarata ellen dacolsz, vagy halogatod, vagy lázadsz. De mekkora öröm, amikor végre megteszem. Igen, Uram, a bűn engem is tönkretett, vétkeztem ellened. Köszönöm, hogy odaadtad önmagadat, az életedet értem, itt vagyok. Valaki így lehet keresztényé. Néha csak egy egész kicsi, egy imádságnyira van. Egy őszinte, igaz imádságnyira van. Őt rendelte Isten engesztelő áldozatul, az ő vére által azoknak, akik hisznek. Kérlek benneteket, hogy ebben a csendben imádkozzatok.